Stúdiónk vendége Bognár Jenő, a Komlói Szénbányák munkástanácsának egy volt tagja. Első kérdésem, hol ért téged a forradalom híre?
Engem a forradalom híre Komló Bánya városában ért, mivel hogy 1954 tavaszától már ott dolgoztam. De nem mindjárt október 23-án. Tudni ugyan tudtuk, hogy ezen az estén Pesten történt valami, de pontosan nem tudtuk, hogy mi, mert annyira ellentétesek voltak a hírszolgálati információk, hogy abból képtelenség volt megállapítani a valóságot.
Mi volt a komlói bányászok reakciója?
Mindannyian a rádió mellett ültünk egész éjjel, hogy megtudjunk valamit a fővárosban történtekről. De ez nem ment olyan könnyen. Csupa ellentétes hírek érkeztek, aztán végre mégis megtudtuk, hogy Budapesten kitört a forradalom. A hatás leírhatatlan volt, örömmámorba úszott az egész város. Na persze, azokat kivéve, akiknek nem volt rájuk, hogy örüljenek ennek a csodálatos eseménynek. Mert mint az országa mindenhol, Komlón is voltak ilyenek, szép számmal. De az események már megindultak. Rekerült a trösz tetejéről a vörös csillag, aztán sortusz dördült a főtéren a rendőrség előtt. Összegyűlt 2000-nyi tüntetőre, melynek következtében 7 ember meghalt, és jó pár tucat megsebesült. A mai napig pedig sem derült ki, hogy a sortüzet ávósok adták el, vagy magyar katona ruhába bújtatott orosz katonák. Ma már tudott dolog, hogy a forradalom nem csak Pesten zajlott, bár ott indult el, hanem szinte egyszerre mozgásba hozta az egész országot. A közelmúltban már a 3E egy nagy magyar nyelv adásában hallottuk a budapesti kívül magyaróvári, miskolci, veszprémi, győri eseményekről, de még nem hallottunk a Pécs-Komló Mecsek környéki harcokról, pedig ott is komoly harcok folytak. A mecseki felkelők igen sok problémát okoztak a környékre visszatelepedett orosz megszálló csapatoknak. Az oroszoknak nagyon fontos volt ez a környék, a bányák, ipartelepek, de különösen a kővágó szőlősi uránium telepek miatt. A mecseki fölkelők csak későn, decemberben adták fel a harcot, miután teljesen kifogytak municióból és élelemből. Az oroszok körülkerítették Komló városán át, messzehordó ágyukkal lőték őket, nagyon sok volt a sebesültjük, az oroszok a hegyekben menni nem mertek, csak mint macska forrókását kerülgették, páncélautókkal és hangos beszélőn fújták a jól ismert haduk szöveget, adjátok meg matagatokat, szabadon elvonulhattok, semmi bántódásotok nem lesz. És miután teljesen kilátástalanná vált a küzdelem, titóék elárulták a szabadságharcot, és a nyugati segítség is elmaradt, a felkelők egy része fegyveresen Jugoszláviába távozott, vezérükkel dr. Horváth Gézával, komlói orvos volt barátommal, a másik része hazatért otthonaikba. Láttuk őket egy borongós decemberi délutánon, amint letörtem mindenkitől cserbehagyottan, lerongyolódva, kihézeletten, Komló utcáin vonszolták magukat hazafelé. Még azon éjszakán értük mentek, és mind elvitték őket, sohasem derült ki, hogy hova.
Na most a béke kitörésével alakultak meg a munkástanácsok. Hogyan alakultak meg?
Hogyan alakultak meg a munkástanácsok? Hát hogyan alakult meg Komlón a munkástanács? Ez időtájt a Komlói Vájárképző Ipari Tanuló Intézetének voltam az egyik szakma irányítását végző vezetője. Dráb Gyula egy budapesti csőszerő volt az iskola igazgatója. Teljes bányászati, fizikai és műszaki képzettség ismeret nélkül. Azonban a Városi Pártbizottság tagja volt, nagyszerűen tudott dogmatikus pártpolitikai meséket előadni. Ezzel azonban nem lehetett vájárokat képezni. Tehát kellett valaki, aki ehhez a műszakilag és fizikailag fel volt készülve. 800 gyerek tanult a iskolába. 12 tanár, 49 mester, 2 főmester, 4 nevelő, igazgató helyettes irányításával. November 26-án az igazgató összehívta a mestereket, tanárokat és bejelentette, hogy felső utasításra minden üzemben vagy munkahelyen meg kell alakítani, választani a fordulói munkástanácsokat, miután már a termelő üzemekben megalakították azokat. Skultét és Sándor nevű barátommal, aki mint mester dolgozott az iskolánál, mi ketten nem voltunk pártok, ránk esett a két tisztségre való jelölés. Így én lettem az elnök, Sándor barátom pedig a titkár. És engem delegáltak a komlói városi forradalmi munkás tanácsba küldöttnek. Első tevékenységem a választások befejeztével az volt, hogy elkértem az iskola Wertheim kasszának kulcsait az igazgatótól, és a titkon őrzött politikai megbízhatósággal foglalkozó úgynevezett kádár lapokat mindenkinek kiosztottam. Ott tört ki a nagy cirkusz, mert az igazgató Dráb Gyulát nekünk kellett megvédni a kedves elvtársaitól, az egyik mester Hartmann elvtárs, aki egyébként Komló első pártitkára volt 45-ben, tehát régi ortodox kommunista, olyan bejegyzéseket olvasott a Kádár lapjáról, hogy ott azonnal meg akarta verni az igazgatót. Hát így alakult meg a munkás tanács nálunk Komlón a Vályár képzőiskolába. Ezután feloszlattuk a szakszeretet és a pártot, és azon nyomba ott megalakítottunk egy erősen jobboldali szociáldemokrata pártot is, tehát a mai történő eseményeket kicsibe 33 évvel mi megelőztük. Persze a kommunisták kérésére, és erre a szozdemek lettek az addigi kommunisták. Szerintem nem is különböznek egymástól, csak színekbe.
Milyen tervei voltak a munkástanácsnak?
Tervezgetésre nemigen volt idő ebbe az űrzavaros időbe. Akkor úgy éreztük, hogy a szakszeretek elhanyagolt munkás értek védelmi munkáját fogjuk magunkra vállalni, és a munkásság tulajdonjogait egy demokratikusabb, tisztább, erkölcsösebb alapon fogjuk védelmezni. Függetlenítve magunkat a mindenkori hatalomtól, kizárólag munkás érdekvédelemre specializálódva, ezek voltak a terv kontúrjai.
Hogyan zúzták aztán szét a munkástanácsot?
Ahogy a párt és a szakszervezetek a forradalom hírére szinte megszűntek, nem úgy a munkástanácsok. November 4-én az oroszok visszatértével. Sok vita volt a bányászok körében, mindenki azon a véleményen volt, hogy a rendszer bárhogy is alakuljon, egy hatásosabb, megbízhatóbb munkás érdekvédelmi szervre mindenképpen szükség lesz, mert ezeket a munkás tanácsokat a dolgozók széles rétege demokratikus alapon szabadon választotta. Meg nem úgy, mint a szakszeretek vezetőit. Azok kizárólag pártagok lehettek ajánlatra. 1957. január 13-án aztán megjelent a mindenre alkalmas szláv szolga, Buci Gyurka néven ismert vezér Marusán György, és eldöntötte, hogy a komlói bányászoknak nincs szükségük törvényesen, demokratikusan, szabadon megválasztott munkástanácsvezetőkre, hanem vissza kell hívni a régi, senkinek nem hiányzó, pöffeszkedő munkásálló szakszereteket és vezetőit. Tett ugyan egy-két elismerő kijelentést, hogy például köszönet a munkástanácsoknak, amiért a zavaros időben magukra vállalták a munkásság vezetését. Mert ugyebár abban az időben a híres pártarisztokrátákból verbulált vezető réteg úgy szétfutott, mint a patkányok a csatornába. De ezért majd lesz később hozzájuk egy-két kérdésünk. Így aztán felsőbb utasításra feloszlották a komlói munkástanácsokat. Hatalmi szóra megszűntünk létezni, majd pár héttel után megkezdték a letartóztatásainkat, és ez késztetett engem is menekülésre. Engem is ez a Hartmann jelengetett, aki előbb említve saját elvtársaitól támadva, olyan hevesen minden szezonra megvolt a saját színe.
Na és aztán hogyan menekültetek? Merre?
Mint ahogy említettem, kényszerből. Nem akartunk eljönni semmiképpen. Már 20 000-en a forradalom győzelmétől megrettent, elfutott pártarisztokrata visszatért mea culpázva, és mi még mindig otthon voltunk. Február 3-án délelőtt azután Csikán Tamás barátom, akit a rendőrség hívott be az újjászervezett rendfenntartó erőköz, felkereste feleségemet a munkahelyén, kihívta az irodából, és azt mondta neki, ha feljövök a bányából, tűnjünk el azonnal, mert a nevem rajt van a letartóztatandók listáján, és még ma éjjel ki fognak jönni értem. Így aztán nem volt más választás, mint vagy a börtön, vagy a menekülés. Tehát Isten után Tamás barátom mentett meg a biztos börtöntől és vele járó tragikus következményektől. Mert hiszen távol létemben 8 év börtönre ítéltek, de meg vagyok győződve, hogy az ítélet sokkal súlyosabb lett volna, ha érvényesíthették is volna velem szemben ezt. És ezt mindaddig nem vettem komolyan, amíg közelmúltban, a rádióban nem hallottam a veszprémi kollégámmal történt, máig tartó tortúrákat a munkástanácsban viselt tisztsége miatt. Február 5-én léptük át a jugoszláv határt, 4 nappal a statárium kiirdetése után. Az annyit jelentett, hogy felszólítás nélkül lehetett lőni bárkire a határ közelébe, de hála Istennek sikerült egy 23 hónapos és egy 10 hónapos gyerekkel Baja közelében.
Na de Jugoszláviában érkezve ez még nem a szabadságot jelentette.
Jugoszlávi élmények, ezek sajnos nagyon szomorúak. Szívesen kitörölném az életemből ezt a szakaszt. Nem, nincsen semmi, amiért aragudnák rájuk nem emlékezni, talán rá ez lenne a legjobb. Kommunizmusból kommunizmusba mentünk. De Ausztria felé akkor már egyáltalán nem lehetett. Minden teljesen le volt zárva, és a határig is túlkörülményes lett volna eljutni. Sárba hóba, cirokkupactól cirokkupacig szögdécselve, sűrű ködben a gyerekek a karunkba, hátizsák a hátunkon megtömve, leginkább pelenkával, gyerekholmival. Ez volt az útravaló, az átmentett vagyom. Na persze, a 2 gyerek mindmáig sok örömet szerzett nekünk, és mindenért kárpótolt bennünket. Ma már örülünk, hogy őket tartottuk a legfontosabb elhozni valóknak. Akkor azonban nem volt könnyű. Ugyanis a jugoszláv menekültáborokban kisgyermekek részére különösen embertelenek voltak az állapotok. A Bogaticsi város börtönlágerban a cellatársunk 5 hónapos kislánya meghalt tüdőgyulladásban. Mi a gyerekeink is hónapig voltak magas lázban, míg teljesen legyengültek. Igazán csak a jóisten mentette meg őket. A börtönt pedig, ami elől elmenekültem Magyarországon, megkaptam Jugoszláviába. Csak azért, mert a gyerekeim egészsége védelmével szólni mertem az Upravniknál, és mint a tábor megbízott szakácsa, nem engedtem, hogy az amúgy is igen gyenge fejedagot megdésmálják. A konyhám főzés közben letartóztatott az útba, ugyanaz, mint az ávó Magyarországon. Mindenféle hazug vádakkal börtönbe tettek, és eljárást indítottak ellenem. De a jóisten ott is megsegített. Átszállítottak egy büntetőtáborba, Gerovóba, ahonnan sikerült egérutat nyernünk Olaszországba, és így megúsztam a rám váró büntetést. Ez a tortúra 11 hónapig tartott. 1958. január 7-én aztán megérkeztünk Buenos Airesba, majd 8 évvel később egy összeomlott gazdasági helyzet miatt elkényszerültünk onnan is, így érkeztünk ide Ausztráliába 1964. júniusában immár 3 gyerekkel. Azóta itt élünk, itt testben, de lélekben most is leginkább ott vagyunk, ahonnan 32 évvel ezelőtt elkényszerültünk jönni. Megpróbáltam szigorúan csak a kérdésekre válaszolni, remélem kielégítő választ tudtam adni Tóni barátomnak. Ezek kizárólag az én személyes élményeim és a családomé és emlékedések alapján. Kerültem mindenkivel való kapcsolatnak esetleg kellemetlen részét. Van ugyan egy igen kikívánkozó esemény, amit nem tudok elhallgatni, ahogy november 4-én Komlóra is visszajöttek az orosz tankok a hegyekből, leereszkedve egy kis csapat, a kökönyösi kanyarban várt őket, ilyen kis 22-esekkel köztük az én iskolámból is egy páron, hogy ezt az oroszok a toronyból észrevették, leadtak egy sorozatot rájuk, páran elszaladtak, páran meghaltak, ilyen csupa 15-16 éves legények voltak, páran pedig súlyosan megsebesültek, tüdőlövést kaptak, rettenetes fájdalmak között haltak meg, míg elvéreztek. A haláltusa délután 6-9-ig tartott, az oroszok senkit nem engedtek a közelükbe, hogy orvoshoz vagy kórházba szállítsuk őket, vagy 100 méterre, ahol laktam, ott történt az eset. Ez még mindig okoz álmatlan éjszakákat, hogy nem tudtunk rajtuk segíteni. Dübe is gurulok akkor, amikor azt hallom, hogy az orosz ember jó ember, csak a vezetői nem adok. Hát eddig is oroszok voltak. Igaza van Szolzészinnek, az orosz társadalom csirájába rothadt.